Az ESG téma. Amikor készítettem elő a mai podcastot, akkor éppen egy olyan cikk esett a kezembe, amely pont ehhez az egész témához passzol. És ugye az ESG-t, ha megnézzük, akkor az ESG lerövidítésbe a harmadik betű, és már többször mondtam előadásokon is, a governance, ez egy sokkal érzékenyebb és fontosabb pontot jelent, mint az első kettő. Ugye az, hogy a fenntarthatóságról beszélünk, a természettel kapcsolatos témákkal, a klíma, az energia effektivitás, a környezetszennyezési témákról, ez szinte kvázi logikus is az első téma, amiből kiindul az egész ESG megközelítése, aztán a szociális aspektusok is jönnek, ami a munkatársakat, a kollégákat, a beszállítókat, a közösségeket érinti, de a harmadik, a governance, ez azért lényeges, mert ebbe ugye benne van így összefoglalva a vállalatvezetés, az etika, az integritás, a transzparencia, a felügyelőbizottságok összeállítása, független könyvvizsgálók, akik általában így az üzleti modellt függetlenek kívülről is felülvizsgálhatják, az, hogy hogy áll a vállalat tulajdonos és a vezetés a szabályok betartásához, még akkor is, hogyha ezt nem veszi senki kívülről azonnal észre. Tehát több pont van, ami ezekbe így összejön, és ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, akkor nagyon-nagyon sokszor éreztük azt, hogy azért az üzleti modellek addig, amíg kvázi ez előnyt is hoz, addig, és stimmelnek a számok, addig a befektetőknek is sokszor mindegy volt, hogy mit csinálnak a vállalatok. A fontos az, hogy a számok stimmelnek, és kész. És ugye azzal a fogalommal, hogy ez üzleti titok, ezt nem mondjuk el, nem engedjük, hogy belenézzenek, fogadja el a piac így a black boxot, ez szinte normális volt. De ezzel az ESG pontokkal ez megváltozik, ez egészen más szintre kerül, az is, hogy állítólag üzleti titkokat olyan sokáig visszatartani, ez egyszerűen nehezebb, mert jön a transzparencia, a befektetők, a bankok kívánják ezt a transzparenciát, és ezért sok mindent lehet ebből hamarabb is észrevenni és látni. Az a cikk, ami ehhez a témához így a kezembe került, az a Samuel Bankman-Friednek a bírósági tárgyalásai, ami éppen zajlik, és várja, hogy meglegyen az ítélet, és nagy valószínűséggel börtönbe fog menni. Samuel Bankman-Fried, aki már hosszabb ideje a podcastokat hallgatja, az hallott róla, az FTX kripto tőzsdének az alapítója és a CEO-ja volt. 2022. novemberében az FTX csődöt kellett bejelentsen, Samuel Bankman-Friedet a rendőrség elfogta, börtönbe került, elindult az egész konglomerátusnak az átvilágítása, látható volt, hogy körülbelül 130-150 vállalat van a háttérben, több mint 100 000 befektető állt a sorba, ugye itt a csődbe menetel lekapcsolatos jelentéseknél lehetett satszolni, hogy körülbelül olyan 10 és 50 milliárd dollár között lehet nagyságrendileg a dimenzió, ami ugye itt az FTX-nél van, ehhez párhuzamosan adóság is körülbelül olyan 10 és 50 milliárd között, de teljesen tisztán ezt nem is lehetett látni az első percről kezdve Samuel Bankman-Fried. És vicces, mert az insiderek le is rövidítették a nevét SPF-re, az FTX CEO-ja. Tehát ő mindig azt mondta, hogy ő nem lopta el a pénzt, ő nem vette elő, csak kvázi maximum időzőjelbe kölcsön kérte, legjobb esetben. És itt is látjuk azt, hogy ugye olyan üzleti modell, amelyiknek lehetősége van napi szinten állandóan 100%-ba visszafizetni azt, amit a bankok befektettek, vagy befektetők pénzt adtak nekik, olyan üzleti modell nincs normális esetben, mert hát ugye a pénz azért van, hogy ez ne valahol egy számlán legyen, és amikor kell valakinek ezt visszafizessék, hanem a pénz azért van, hogy ezzel a pénzzel megfelelően dolgozzon a vállalat. És legjobb esetben olyan üzleti modell van, ahol cash flow nagyon gyorsan generálódik, de normális esetben egy jó pár évet ez tart, amíg nyereségek láthatóak, vagy például az ingatlan fejlesztéseknél is, vagy az ingatlan vállalatoknál is, ott általában ugye ez egy ingatlanban van befektetve, aztán erre idő kell, amíg elérjük azt az időt, hogy el lehet adni az ingatlant, és akkor vannak a nyereségek, abból lehet majd a befektetőket visszafizetni. Tehát ez mindig egy bizalom kérdése, és ebből a szempontból nézve az ESG téma az fontos is, mert ez pont a befektetőknek megadja a transzparencián keresztül azt a betekintést a menedzsment viselkedéséhez, ami hoz bizalmat is, és azt hozzá kell mondani, hogy pont ugye a kriptovilág egy nem szabályzott millióból jön, ahol valójában Samuel Bankman-Fried magának be is beszélte, hogy azt csinálhat a pénzekkel, amit akar, mert nincsenek szabályok, de hát persze, hogy megvannak alap üzleti szabályok is, és a bűncselekmény az bűncselekmény marad, mindegy, hogy ennek milyen az eredménye, és ez az, amivel küzd egy picit így a piac, és inkább a befektetők, a privát befektetők, hogy azt mondják, hogy na já, hogyha minden rendben van, akkor milyen zavar az? Ha én megkapom a pénzemet, kapok kamatot, akkor csinálhat, amit akar. És pont ez az, ami felborít nagyon sok régi üzleti modellt, főleg olyan vállalkozásoknál, ahol most éppen az idősebb generáció adja át a fiatal generációnak a vállalatokat, ott látjuk, hogy vannak olyan napi szinte felmerülő feszültségek, ami pont a régi, egy mutyizunk, ügyeskedünk egy kicsit üzleti modelleket zavarja, és a fiatalok egészen másképp állnak, és kell is a transzparenciához, a lebonyolításokhoz állni, és az idősebbek érzik azt, hogy na já, hát ők azért egy pár lépést megtettek, ami ma ilyen formában esetleg nem lehetséges, de hát mivel a számok stimmeltek, ezért nem háborodott senki fel. Samuel Bankman-Fried a pénzt nem csak azért vette el, kölcsönkérte, ahogy mondta, hogy ezzel különböző luxus életet finanszírozzon magának, hanem investált is. Különböző befektetésekbe belement ezzel a pénzzel, és az érdekes az, hogy időközben a kicsit a por is leszállt, és nem annyira zajos az egész sztori, megnyugodt a kriptópiac is, az értékek megfelelően emelkedtek, tehát konkrétan összefoglalva a konklúzió az, hogy úgy tűnik, hogy minden befektető az FTX témából vissza fogja kapni a pénzét, mert az értékek, ami a háttérben vannak, ezeket, ha tudják megfelelően értékesíteni, és ez a következő, hogy erre is idő kell, mert nyomás alatt értékesíteni, ugye az mindig a legrosszabb. Ezt most ingatlan fejlesztők is látják a Signalnál, ott nyilvánosságban van, hogy le kell bonyolítani a vállalatot, ezért mindenki, aki vásárol, tudja, hogy a csődöt lebonyolítók nyomás alatt vannak, minden áron el kell adjanak ingatlanokat, és hát persze, hogy így a bevásárlónak jobb a helyzete, mert nyomni tudja az árakat lefele. És emlékszem, 2008-ban itt Ausztriában a Hypo Alpi Adria Bank problémája, ugye amikor elindult, akkor az osztrák állam egy úgynevezett bad banket, egy rossz bankot hozott létre, amiről nagyon sokan azt mondták, hogy wow, adópénzekkel finanszírozunk most egy bad banket, és ide átlesszük a roncsokat. Na hát a roncsok, amik átlettek véve, azok rövid időre roncsok voltak abban a piaci helyzetben, de meg volt a belső értékük, és az érdekes, hogy azzal, hogy a Hypo Adria kim volt a kirakatban, ott volt a média, ott volt a zaj, a bad bankről nem beszélt senki, ez nyugodtan a háttérbe csendesen tudta kezelni az eszeteket, és a bad bank le lett bonyolítva nagy nyereséggel az osztrák államnak, mert tehát itt az adófizető nem ráfizetett, hanem pont ezzel ki lett véve a kirakatból az egész esemény, tehát nyugodtan ezt le lehetett bonyolítani, És hasonló történik így az FTX-nél is, ugye, mivel most már nem akkora a zaj, és megnyugodott a kriptopiac is, ezért nyugodtabban tudják kezelni a dolgokat, és az értékek meg is vannak. Az aktuális CEO azt is szerette volna a bírótól, hogy az FTX vállalat tudjon újra hivatalosan is dolgozni, de ezt a bíró elutasította, mert azt mondta, hogy ő nem akarja azt, hogy egy csalásra felépített üzleti modell az egyáltalán tovább is életképes legyen, tehát ezért véglegesen le kell bonyolítani. Most ez lesz a kihívás, mert megvannak a befektetések, megvannak az értékek, de az is egy feltétel, hogy a befektetőknek nem lehet, nem szabad például kriptokoinokat adni, hanem dollárba átváltva kell pénzesíteni az értékeket, az ingatlant nem lehet átadni, hanem eladva az ingatlant, azután az értéket kifizetni. És hát ugye megnézzük a kriptovilágot akkor, annak idején, amikor elindult a zaj Samuel Bankman-Fried körül és az FTX körül, az már egy következménye volt ugye a Terra Luna sztorinak, és az ott sok minden volt 2022-ben, amit nyáron így mint egy bomba puff, a kripto Sodomon Gomorra világba elindult. 16 ezer dollárról időközben, ha mai napot nézem, akkor valami 48 ezer dollárra emelkedett a kripto, 48 igen, a kripto bitcoin ára, tehát ez, és emellett más ilyen kripto coinok is benne vannak a könyvekbe, FTX-nél, tehát ezek emelkedtek. Különböző startupokba is befektetett Samuel Bankman-Fried, bevásárolta magát, az egyik legnagyobb, az mesterséges intelligenciával foglalkozik. Időközben tudjuk, hogy kialakult a piacokban egy mesterséges intelligencia körüli hype. Ez az Anthropic vállalat, amelyiket régebbi OpenAI munkatársai alapítottak. Amikor az investíciót megtette Samuel Bankman-Fried, akkor 500 millió dollár volt az érték, ez pillanatnyilag körülbelül 1,5 milliárd dollár nagyságrendű. És még egy dologgal, pont ebbe az esetbe, és ez is azt mutatja, hogy az idő kérdése a fontos, hogy lenyugodjon a piac, hogyha nincs elkapkodva, akkor akár kötvények, vállalati kötvényeknek is az értéke nagyon jó tud alakulni. Ezt egy páran most az ingatlan fejlesztőknél is használják, hogy olyan vállalati kötvények az ingatlan fejlesztőktől, amelyik most éppen lejárna, de hogyha nem tudják eladni az ingatlant, akkor ennek ugye a belső értéke is csökken, és olcsóbban meg tudják venni, mert számítanak arra, hogy hát erre áll a piac, és azután akkor meg lesz a megfelelő törlesztés. Az FTX-nél körülbelül 100 millió dollár céges kötvény volt kibocsájtva, és a legmélyebb ponton ezeknek a kötvényeknek, ezek ugye mindig 100 szinten vannak kibocsájtva, a legmélyebb ponton 6% volt, tehát 1 dollárt 6 centért lehetett megvenni ennél a kötvénynél, és egy jó páran eladták még 6 dollárért is, mert azt mondták, hogy oké, mielőtt nem kapok semmit, mert az egész eltűnik, akkor inkább eladom. Aki megvette, ez ennek egy jó deal, mert aktuálisan a 6 cent helyett 70 cent per dollár az értéke ezeknek a kötvényeknek, és megy a 100 irányába, mert normálisan 100-zal vannak ugye a kötvények törleszve, főleg, hogyha most látható az, hogy megvannak a belső értékek, tehát ezekből lehet a törlesztést felépíteni. Ami még időközben történik, az az, hogy a Samuel Bankman-Fried valamikor, amikor elkezdődött a bírósági tárgyalás, akkor olyan körülbelül 33-35 év volt satszolva, hogy ennyit fog kapni, hogy börtönbe kell menjen. Időközben ez insiderek szerint leolvadott 70 hónapra, és attól függ, hogy úgy alakulnak tovább a piacok, ez még akár tud csökkenni is. És itt mindig a privát befektetők vannak ebben a mizériába, hogy azt mondják, hogy na já, milyen háborodunk fel, megvan a pénz, és megvan a hozam, és ügyes volt, és itt megint jönnek ezek a fogalmak az ügyeskedésről, ugye. Tehát az ESG, ez a G betűvel, és ezt sokszor látni fogjuk még a jövőben, sokkal több mindent mozdít meg, üzleti modelleket mozgat meg, mert pont ez az ügyeskedés, és kihasználjuk akár insider információkat is, benfettes lépéseket, ezek nem mennek olyan egyszerűen, főleg, hogyha nyitott világba élünk. Ja, tehát ez passzol pont az ESG témához, és a múlt hét az historikus volt, ez a hét ezért is érdekes, mert meglátjuk, hogy hogy megy tovább a piacok fejlődése. A múlt héten két historikus lépés történt, az egyik az, hogy a Standard & Poor's 500 átlépte nem csak egy picit, hanem tartósan is az 5000 pontot a tőzsdén, az értékelésébe, és a másik historikus volt, hogy az az eufórikus hangulat, ami pillanatnyilag a piacokon látható, főleg egy Standard & Poor's indexnél is, ugye, az ilyen eufórikus menetet 1972 óta nem láttunk. Tehát 15 hétből 14 pozitívan volt lezárva a Standard & Poor's 500-nál, nagyon eufórikus hangulattal. Az érdekes az, hogy az utolsó ilyen historikus csúcsértéket, a 4000-et 4 évvel ezelőtt lépte át a Standard & Poor's Index, tehát 4 év kellett neki, hogy megint 1000 ponttal magasabbra lépjen, és ezek az 1000 pontos lépések egyre gyorsabban és gyorsabban jönnek, logikus már csak abból is, mert 4000-ről 5000-re a százalékban nézve kevesebb, mint 3000-ről 4000-re vagy 2000-ről 3000-re. Tehát ezért, hogyha a százalékokat nézzük, akkor a pont szerinti növekedések elég gyorsan jönnek. A hajtóerők az főleg az amerikai gazdaságnak az erős fellépése. 4,2% van prognosztizálva az első negyed évre. Az infláció javítások azok pozitívak, ez azt jelenti, hogy általában egy évvel az infláció jelentés után revidálva vannak, javítva vannak a számok. Minden szám javítva van egy idő után, amikor ugye pontosodnak a számok, mert eleinte éppen satszolásokból jönnek ezek létre. Még mindig. Ez meg fog valamikor változni, de csak hogyha a munkanélkülisége számokat vesszük, akkor ez vicces, ha tudjuk azt, hogy úgy jönnek létre a számok, hogy vannak ilyen telefon call centerek, és ők végig telefonálnak bizonyos darabszámú embereket, és megkérdezik, hogy van-e munkahelyed, bizonytalan a munkahelyed, újat találtál, leépítenek, és ebből van egy felmérése, és ebből alakul ki egy szám, de a hivatalos számokat csak később látjuk. És pillanatnyilag az ilyen javításokban az történik, hogy enyhén lefele javítják az inflációt, tehát nem felfele, hanem lefele, ez megint tetszik a piacoknak, és elindul most a jövő héttől a vállalatoknál a visszavásárlás a saját részvényeknél, mert lejárt a negyedéves jelentés. Tehát ez az euforikus hangulat, ez kíváncsi vagyok, hogy megy tovább, csak ha megnézzük az év eleje óta, Nvidia 40%-kal emelkedett, Meta 32-vel, Eli Lilly 26-tal, és itt mehetnénk még tovább, de valahogy ez passzol farsanghoz így, elég scary ez a jelentés, mert még csak február 12-e van ma, és ilyen számokat, ez durva, ami itt látható. Ebben benne van egy picit ilyen déjà vu érzés is, ugye pont a múlt héten ezt néha így mondták, hogy de a piac túlfütött, és jön a crash, és a visszakorrigálás. Ez azért is déjà vu, mert emlékszem, 99-ben volt egy nagy amerikai hedge fund manager, aki fogadott, hogy a piac akkor a dotcom lufi ki fog pukkadni, és shortolta a piacot. Az érdekes a sztoriba az, hogy igaza volt, de 6 hónappal körülbelül túl korán lett volna igaza, és ezzel elsüllyedt a hedge fund, mert ellene fordult a piac, és teljesen az egész fogadását felemésztette. Itt is transzparencia kellett volna, plusz a befektetők bizalma, mert akkor esetleg tovább is finanszírozták volna. És ez a legnehezebb, amikor valaki azt mondja, hogy oké, én azt látom, hogy, és a piac megy más irányba, mert a befektetők azok, akik nyomás alá hozzák a menedzsereket, mert ha látják, hogy a piac megy egy irányba, és itt okoskodik valaki egy másik irányba, akkor ezt nagyon nehéz fenntartani. Ez mindig transzparencia kérdése és bizalom kérdése. Tehát mindig forognak a témák ugyanak körül, és ebből a szempontból nézve Tehát az ESG, azt látjuk, hogy az nem csak egy ilyen mellékes marketing téma, hanem elég mélyen belehat a különböző része az életünkbe, az üzleti modellekbe, a befektetők döntéshozatalába, mindenbe. Ja, ezzel nekiindulunk, ennek a következő hétnek kívánok mindenkinek sikeres napot, kellemes farsang utolsó előtti napját, mert ugye holnap akkor vége a farsangnak is. Itt egy nagyon jó ballal zárjuk ma le a farsangi időt, így meglátom, hogy majd holnap mennyire rekecses hanggal fogok jelentkezni a podcastba. Kellemes napot mindenkinek, és visszahallásra a holnap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.